beszélgetés életről és szentírásról. Rácz Lajos nyugalmazott református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget.
Nagyon megindított, amikor mondtad, hogy lelkipásztorként ezt a csodálatos ébredést átélted, ami nagyon nagy élmény lehetett számodra. Az Úristen mégis megpróbált, mert a feleséged nagyon súlyos betegséget kapott, de akit szeret az Úr, azt megpróbálja. És akik kiállták a próbát, ők akik próbáltak, és őket használja fel az Úristen a további terveihez. Téged Lajos nagyon sok tervéhez felhasznált, mert közéleti tevékenységed mellett szociális tevékenységet is vállaltál, és ezen kívül rengeteget imádkoztál. Így te lettél egy felekezetközi ima koordinátor.
Igen.
Kérlek, mesélj nekünk erről néhány szót, mert ezt kevesen ismerik.
Egy rövid történelmi áttekintés. Kezdettől fogva, úgy először a ortodox világ metodist Cyril révén és mások révén kezdte el a missziót körülbelül 1200 évvel ezelőtt a magyarság felé, utána a keleti kereszténység mellett a nyugati kereszténység is megjelent, akkor annak különböző válfajai, aztán az előreformáció irányzatai, a reformáció, aztán a különböző kegyesség irányzatok, ébredési mozgalma és egyebek. Ezek az idők többnyire arról szóltak, hogy mi mennyivel különbek vagyunk a másiknál, holott hát, ha a kereszt alatt az egyik bűnös megáll, és a másik is, akkor azt veszi észre, és azt mondja, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek, és ha látom a másikat, akkor azt is látom, hogy ő is kegyelemre szoruló, és ő is Jézus által jutott bűnbocsánatra, és ő általa fog kapni örök életet. Annyira össze volt ez kuszálódva, és rendezetlen volt, hogy először a felekezetközi ima gyakorlatát azok a skótok vezették be, akik, gondoljunk csak Clark Ádámra és másokra is, a 1830-as évek iparosítása kapcsán jöttek Magyarországra, és nagyon sok új dolgot hoztak az országba. És amikor a kiegyezés megtörtént, a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, dokumentum is van erről, hogy a Nagykörúton, ami akkor külváros volt, ott tartottak először a 70-es években egy olyan alkalmat, amikor a legkülönbözőbb felekezetekből összehívták ezek a skót testvérek az imádkozókat, hogy hát imádkozzanak együtt. Tehát talán ezt mondhatnám a magyar felekezetközi ima mozdulásnak a nyitó periódusának. Aztán ugye jöttek a világháborúk, a háború után az evangélikus fasori templomba, ott szintén összehívtak különböző egyházaknak a vezetőit, sajnos, hogy akkor csak a protestánsok vettek végül részt ebbe, hogy ne menjek bennek a részleteibe, és bűnbánatra jutottak, hogy bizony, hogy az oroszok itt megszállták az országot, az a mi bűneink miatt van. Bűnbánatra jutottak, közösen úrvacsorát vettek, és elhatározták, hogy Budapest minden templomába, imaházába ugyanabban az időben vasárnaptól vasárnapig 8 napon keresztül a Lukács 15 a tékozlóvi út történetéről fognak prédikálni. Ez olyan hatással lett a városra, egyrészt, hogy egyek voltak, mert odaküld életet és áldást is az Úr, ahol egyek az atyafiak, hogy nagyon sok fiatal megtért. Hát a református egyházból legalább 200 ezer fiatal tért meg, akkor még nem volt metró, a pesti villamosokon ébredési énekeket énekelték, marhavagonokba mentek el a vidéki táborozásokra, Isten lelke csodálatosan kiáradt, és aztán újra és újra kezdtek találkozni, így imádkozók. Én is így voltam ennek részese. A nagyszüleim volt, hogy elvittek egy nazarénus családhoz, vagy hallottam, hogy a nagymamám egy pünkösdi nénivel imádkozik. Hagyd ne soroljam ezeket a dolgokat. Mint egy észrevétlenül belecsöppentem ebbe a közegbe, hogy a mi templomtornyunkon, ahol csillag van, hát van másfajta jel is, meg másfajta kegyesség is, és attól még lehetne is tudnánk együtt imádkozni. És hát ez így volt a fiatalkori éveimben is, és említettem az előbb már Pécset. Lelkészként pedig 1987 márciusában egy nyugat-európai és észak-amerikai közbenjáró profétai körnek a tagjai azt kapták Istentől, hogy 7 európai fővárost keressenek föl, és imádkozzanak azokért a fővárosokért. És így volt, hogy 5 nyugat-európai és 2 európai főváros került sorra, és a Bihari úton a mostani püspökünknek ifjúkori lelki helye, gyülekezete volt ott, és ott találkoztunk velük először, és május 21 és 23 között pedig egy háromnapos, egy ilyen felekezetközi bűnbánat, megbékélési alkalom volt, és harmadik nap pedig, hogy hogyan tovább. Bizony, ez egy fontos része ennek a közbenjárásnak, mert ott, amikor együtt voltunk, és református a katolikustól, katolikus a pünkösditől, a osztrák a magyartól, a magyar a cigánytól, a zsidó az ilyen és olyan amolyantól, és hasonlóképpen viszonozva is. Igaz bűnbánattal és sírva kértünk bocsánatot, vagy volt olyan református lelkész, aki a háború utáni kegyesség irányzatnak volt az oszlopa, de a fia karizmatikus közösségbe járt, és nagy konfliktus volt közöttük, és bizony nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy megbékéljenek, és fantasztikus volt ezt így átélni, és ott született meg ez a felekezetközi közbenjárás, meg az első felekezetközi pásztorkör, katonaatyától elkezdve egészen a pünkösdi pásztorokig annyiféle helyről voltunk ott együtt, és az utolsó napon az történt, hogy megírva Mikiás 5-4-ben, hogy 7 pásztort és 8 főrangú embert állítunk föl a szabadítás érdekében, akkor előre mentünk 7 lelkipásztor többféle felekezetből, különböző kegyesség irányzat vezetői, és egy szellemi kinyilatkoztatás formájában azt mondtuk, hogy dőljön le a kommunizmus Magyarországon. Legyen egy szabad légkör, amikor lehet az Isten országáról beszélni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy igazából nem csak jó, hanem rossz királyaink is voltak, de egyedül, aki méltó, az Jézus Krisztus, hogy királya legyen az országunknak, hogy ő uralkodjon a nemzetünk fölött. Nagyon érdekes volt azon a nyáron, ami jött, csodálkozva néztük mi is, hogy a pártkongresszus a saját alapjait kezdi felszámolni, utána lehet nézni, hogy az utána való 3 év azzal telt, hogy az egypárt rendszerből egy demokratikus ország jöjjön létre, közben természetesen a lelki dolgok is épüljenek, és az történt, hogy annyira komolyan vette Isten azt, hogy annyiféle helyről és az Úr Jézus nevében és a Szentlélek vezetésével együtt lehettünk, hogy az első szabadon választott magyar kormányt 1990. május 23-án, pont ennek a proklamációnak a 3. évfordulóján iktatták be, és most volt a 30. évfordulója, és mondhatom azt, hogy annyiféle helyen pesdülés indult, hogy elindultak a fiatalok Krisztus keresztje felé, betöltekeztek Szentlélekkel, új látásokat kaptak, annyiféle missziói ág belépett, és azt, amit esetleg valamelyik kisegyháznak a lelki műhelyében évek alatt megformálódott, azt mondták a nagyobb egyházak embere is, hogy ez nekünk is kell. Ugyanez a lélek, ugyanez a hit, ugyanez a odaadás Jézus Krisztusnak, és valahogy az elmúlt 30 év azért arról szólt, már kellene egy újabb generáció, kellenének fiatalok, akik ma átveszik ezt a stafétát, és egy új, hiteles és az örök életre meghívó szolgálatot végeznek a magyar nemzet határon belül és túllévő részei fele is. Hát ez a lényege ennek. Nagy ajándékokat kaptam én is ezen a területen, de itt is ott van az összetöretettség. Mert amikor elmondom, hogy nekem mi fáj református részre, és akkor mondom a másiknak, akiről tudom, hogy bántotta az egyházat, és ő is elmondja, hogy őt pedig ez bántja, és akkor ott van, hogy Istenem, mennyi kárt okoztunk, amikor testből cselekedtünk, és nem lélek által. Bocsásd meg nekünk, és akkor ugyanígy jött a környező népek dolgai is, de annyi áldás született belőle.
Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, ezt tényleg többször megtapasztaltuk. Én magam is az általa szervezett ima alkalmakon többször is voltam, akár a Skót misszióban, akár akkor Szimacsarnokban még. És te magad is még rengeteg egyéb ima alkalmat szerveztél, sőt, külföldön is úgy tudom, hogy Brüsszelben alapítottak egy európai, vagy talán világimálót.
Hát a 90 éves évek elején, nem Brüsszelben, hanem Németországban, Fekete Erdőben, Altensteigben alakult egy európai imalánc, amiben engem is meghívtak, mert ismert az akkori európai imavezető, így volt Európa több részén európai imaközösségi alkalom, Budapesten is volt. Annyi bizonyos, hogy Brüsszel olyan módon került ebbe, hogy ha már egyszer az Európai Uniónak a fővárosa, ott sokféle európai intézmény van, hát akkor ott is tartottunk alkalmakat, hát így jutottam el oda is, de más területre is.
Istentől megáldott életutat mutattál fel, kedves Lajos, nagyon sok Isten által sugallt cselekedet van mögötted. Még arról beszélhetnénk, hogy milyen áldásokat kaptál azáltal, hogy másokért imádkoztál.
Pál apostol is mondja a első korintusi levélben, hogy rész szerint az ismeret, rész szerint a profétálás. A testnek különböző tagjai vagyunk, és megvan a sajátos elhívása mindenkinek, másrészt pedig, hogy egymásért vagyunk, egymásért. Így épül fel a Krisztusnak a szellemi teste ebben a mostani világkorszakban. Ez nagyon fontos látni, és én mindig igyekszem úgy menni bárhová, hogy nem én vagyok a fontos, hanem az, aki elhívott bennünket. Jézus Krisztusban van a megtartatás, és ha felém szolgálnak, az nagy öröm. Egyrészt, másrészt pedig úgy hiszem, hogy ha önmagamat minősítem, az soha nem jó. De Isten mindig gondoskodik arról, hogy felém is szolgáljanak, és ez nem mindig arról szól, hogy hú, milyen szuper vagy, meg milyen nagyszerű dolgokat viszel véghez, hanem az is, amiben nem, az Isten méltóságában vagy engedelmességben teszek dolgokat. Jó ilyenkor bűnbánatra jutni, megtisztulni, és nagyon fontos ige, bár ez a feleségemnek a kedvenc igéje, és ez volt a konfirmációs igéje is, hogy a te ruháid legyenek mindenkor hófehérek, és a fejedről az olaj ne fogyatkozzék el. Hát azt hiszem, minden keresztény embernek ez a döntő dolog. Nagyon sok helyen, sokféle közegben, az ezazonapos ima háttértől a GLS-es vezető képzésen át, annyi minden területen, háttérszolgálatban voltunk. Jó épülni azok által is, akik ezekben a szolgálatokban elől járnak, és használhatóak az Isten országa számára. Hát így adott Isten különböző kapcsolati lehetőségeket. Volt úgy, hogy Göncz Árpádhoz be kellett mennem, mert Isten valamit mondott, hogy valakiktől kérjen bocsánatot. Aztán, amikor először 2007-ben beengedtek imádkozó keresztényeket az ENSZ palotába, meglepődtem, valahol július táján írtak nekem, hogy menjek el én is, és ott lehettem, és a nemzetemet is így képviselhettem a többiek között, és jó látni azt, hogy készülünk egy olyan mennyei hazába, ahol minden nyelvből, ágazatból, nemzetből, országból, királyságból ott lesznek Isten trónusánál, és együtt fogjuk imádni az Urat. Én ebben vagyok érdekelt, hogy az én nemzetemből valók is, határon belül és túl, de a környező népek is, hogy ott legyünk együtt, és imádjuk az örökké valóságba az élő Istent, és mindig, ha van valami földi szolgálat, mutasson túl arra, aki a megváltunk, mutasson túl arra az örök hazába, ahová hívnak, és hát a legcsodálatosabb imádság a mi atyánk, és nagyon sajnálom, amikor lelketlenül és ilyen kurblizba mondjuk, pedig hát amikor azt mondom, hogy atyám, akkor arról szól a dolog, hogy be vagyok hívva a mennyei családba. Én egy családtagja vagyok Istennek, és micsoda megtisztelő, hogy a mindenség ura úgy tekint ránk, mint a gyermekére, és úgy vár haza bennünket, és fiát kész volt föláldozni, hogyha hisz valaki ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Nagyon szép gondolat. Több mint 4 évtizedes szolgálat után nyugalomba vonultál, de nyugtod még mindig nincsen, mert úgy tudom, még most is szolgálsz.
Most azért van egy megállás, és hogy hogyan tovább? Mert egy túlpörgetett életünk volt, bármi területre nézek, de azért túl a 69-en, 70 fele közeledve, azért már meg kell gondolni, hogy mit tesz az ember. Most így várok az Úrra, hogy mit akarsz, Uram? Van-e még valami, amit rám akarsz bízni? Már az Ószövetségben Mózes is utasítást ad a papoknak, hogy rövidebbek voltak az átlag életkorok, többnyire 50 éves korig dolgozzanak a ugye kemény fizikai áldozati munkát is végző papok, és utána pedig tanítsák a többieket. Hát erről nem nagyon szoktunk hallani, de hogy mondjam, az ószövetségi papok, és azt hiszem a rabbik is, nagyon sok bibliai könyvet kívülről tudnak, memoriter tudnak, az asszonyok is közülük nagyon sokan a Zsoltárok könyvét kívülről tudják, igei látást is nagyon kellene erősíteni, egyrészt, másrészt pedig, ami ennél is fontosabb, hogy egy elmélyültebb, odaadóbb közösségbe lenni az Úr Jézus Krisztussal, mint valaha, és készülni az örökké valóságba, örök hazába.
Kedves Lajos, köszönöm szépen a beszélgetést. Én úgy gondolom, hogy egész életutad Istentől megáldott volt, és csak azt kérhetem az Úrtól, hogy a további áldása is kísérjen téged. Adjon neked jó egészséget, és sok lelki ajándékot még.
Nagyon szépen köszönöm, és így kívánok áldást a rádió hallgatóira is, és ott a kereszt alatt találkozzunk Jézus Krisztusnál.
Rácz Lajos, nyugalmazott református lelkipásztorral, Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu